énekeljünket elfoglalva a 329. dicséret második verse eléneklésével készüljünk a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. A 329. ének második verse: nem éltem még a földszínén, te értem megszülettél. Mielőtt a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus visszatért a mennyei Atya jobbjára, tanítványaihoz lépett, és ezekkel a szavakkal adta parancsba a keresztség sákramentumának kiszolgáltatását. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön, elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves örvendező családtagok, kedves gyülekezet, a 19. mai napi Zsoltárból néhány verset olvasok. Az Úr rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet, az Úr parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet, az Úr félelme tiszta, megmarad örökké, az Úr döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok szín aranynál is, és édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, nagyszülők, kedves gyülekezet, ezen a mai gyönyörűen ragyogó tavaszias napon, és egyben kiemelkedő nemzeti ünnepünkön, a történelmi múltat is a szívünkbe, az értelmünkbe idézve, a legméltóbb kérdése egy keresztény családnak, egy keresztény gyülekezetnek az, hogy vajon ma, a 21. század első évtizedének a vége felé járva, mi vajon mit adhatunk a népünknek, a nemzetünknek, hogyan segíthetünk a magyar népen, itt az anyaországban, de az egész nemzetre nézve kiterjeszthetjük ezt a kérdést a világban élő magyarságra. Én túlzás nélkül azt mondom, hogy így lehet segíteni. Így lehet megsegíteni a magyar nemzetet. Nem csak szólamokkal, nyilvánvalóan feltétlenül szükséges ünnepléssel is, de így lehet. Keresztény életfelfogással, a gyermek áldás elfogadásával. Megajándékozottak lettetek, amikor Isten rátok tekintett, és újra egy egészséges fiúgyermeket kaptatok tőle. Megajándékozott lett a szűkebb és a tágabb értelembe vett család, és így, mivel titeket megajándékozott az Isten, így ti is ajándékozókká lehettek. A nagy kérdésre ezzel az egyszerű válasszal: megajándékozott az Isten egy élettel, és ti is megajándékozhatjátok a tágabb közösségeteket, a baráti kört, a gyülekezetet, az egyházat, a magyar nemzetet egy élettel. Persze nem a puszta gyermekvállalás, hanem az azzal együtt járó feladat hűséges beteljesítése. Az ő kis parányi életét a tietekkel együtt Isten igéje alapján rendezhetitek tovább, és vállalhatjátok az ő felnevelésével a nemzet iránti felelősséget is. És milyen jó, hogy a mai napon az Isten szövetségébe fogadás alkalmán az ő igéje egy csodálatos tárházként áll előttetek. Isten ajánlja nektek, szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek, de mindannyiunknak, rendezzétek be az életeteket. Az ő felneveléséhez ne aggodalommal, ne félelemmel, ne szorongással, ne a mások sápítozó, jajgató szavaival, hanem azzal, amit az Isten tálcán kínál számotokra az igében. Mert az a nagy kérdése a világnak, az a számon kérő kérése, és az a ti kérdésetek is, hogyan neveljük fel. Sok minden kell a felneveléséhez. Hát, igyekezzetek előállítani, megszerezni a szükségeseket, de el ne feledjétek azokat a szép kellékeket, elhanyagolhatatlan eszközöket, amelyeket az Isten kínál. Azt mondja a mai Zsoltárunk, az Isten rendelkezései, a parancsolatai az Istennek, az Isten iránti félelem, az Istennek a megmásíthatatlan döntései. Azért, hogy ez a gyermek úgy nevelkedjen fel magyar református embernek, hogy ne öntörvényű ember legyen, aki ott tör és zúz, ahol kedve tartja, hogy ne félelmes szívű férfi ember váljon belőle, hanem Isten félő ember abban a nemzedékben, amelyet majd ő képvisel. Ehhez ajándék az Isten igéje, amely azt mondja, hogy a szemet ragyogóvá teszi, a szívet pedig örvendezővé, és ennek az értéke mindenek felett van. Azt mondja, felette van a színaranyag, az íze meg jobb, mint a csúdatok mézé. Hát a megkeresztelés, ami mindjárt bekövetkezik és megtörténik az egyház szép rendje szerint, a megkeresztelés, kedves család, kedves gyülekezet azt jelenti, hogy az Isten kitárt karjaival bevezet benneteket a gyermek felneveléséhez szükséges kincses tárába. Ő elpecsételte szeretetével, a Jézus Krisztus általi váltságával ezt az újszülöttet. Hát éljetek ezzel az Istennel, ezzel a gazdag Istennel, éljetek ő benne, és használjátok azt, amit ő ajánl. Amen. Gyertek, tegyünk vallást, ami győzedelmes hitünkről az apostol hitvallás szavai. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szent Lélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalak és eltemetteték. Száll alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felvéne a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszent egyházat, a szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, egyházok rendje szerint két kérdést intézek hozzátok, amelyre hitetek és meggyőződésetek szerint hallható szóval feleljetek meg. Azt kérdezem először is, akarjátok-e, hogy gyermeketeket a keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény anyaszent egyházba befogadjuk?
Akarjuk.
A mindenható Isten áldja meg és szentelje meg a ti elhatározásotokat. Kérdezem továbbá, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében.
Igen.
A mindenható Isten, aki hallotta fogadásotokat, áldjon meg benneteket és adjon testi, lelki, szellemi javakat fogadalmatok maradéktalan betöltéséhez. Most ezért imádkozunk. Örökkévaló Isten, hálát adunk ezért az új életért, hogy rátekintettél a családra és reménységet fakasztottál, Kérünk téged, atyánk, aki ott voltál az ő magzatkorában, és isteni szemeiddel láttad azt, amit az orvosok csak műszerekkel követtek, és vigyáztál rá a világra jövetel órájában is, kérünk, vigyázz rá, ne csak ebben a szent, elpecsételt órában, hanem az élet nehezebb betegségekkel, hiányukkal, vagy éppen örömökkel és gazdagságokkal tartított napjaiban is. Áld meg a szülőket, a körbevevő családtagokat, felelősséggel, szent indulattal, hogy miközben testi javakat és az értelmi növekedéséhez szükséges kincseket gyűjtögetik szorgalommal, aközben meg ne feledkezzenek rólad, a mindenekkel bíró Istenről. Nyisd meg a te gazdag kincses házadat ő előttük a te igédet naponként, hogy az a tanítás, az a törvény, az a rendelkezés, amelyet kiárasztottál, ami számunkra fiad Jézus Krisztus által a megváltás örömében, az az ő életük részévé is váljon. Így adj valóban minden javakat, atyánk, a te nagy kegyelmességed szerint fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Bálint, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek Isten ereje áldja és nevelje fel ezt a gyermeket, az ő háromszor szent nevének nagy dicsőségére és mindannyiunk örömére. Helyünket elfoglalva folytassuk Isten tiszteletünket a kivetített ének eléneklésével, Atyám, két kezembe ügyetek. Thank you. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves gyülekezet, a mai igét a Ószövetség igeszakaszunkból hallgassuk meg, amely a példabeszédek könyve 11. részében található megírva, és többen olvassuk ezeket a tanításokat, figyeljünk nyitott szívvel és helyünket elfoglalva Isten igéjére. A példabeszédek könyve 11. fejezetének igéi így tanácsolnak bennünket.
A hamis mérleget utálja az Úr, de a pontos súly kedveli.
Ha jön a kevésség, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt.
A becsületeseket felhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk.
Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban megment a haláltól.
A fedhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt.
A becsületeseket megmenti igazságuk, de a hűtleneket rabul ejti saját mohóságuk.
Ha meghal a bűnös ember, oda lesz a reménysége, és oda lesz az erősökhöz fűzött várakozása is.
Az igaz megmenekül a nyomorúságból, helyére pedig a bűnös jut.
Megrontja szájával embertársát az elvetemült, de az igazak tudásuk által megmenekülnek.
Vígad a város az igazak javán, és újjong a bűnösök pusztulásán.
A becsületesek áldása építi a várost, de a bűnösök szája romlásba dönt.
Kigúnyolja embertársát az esztelen, az értelmes ember pedig hallgat.
A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot.
Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó.
Igen rosszul jár, aki idegenért vállal kedességet, de biztonságban marad, aki gyűlöli a jótárát.
A kedves asszony a tisztességhez ragaszkodik, az erőszakos emberek a gazdagsághoz ragaszkodik.
Önmagával tesz jót a szeretet embere, a kegyetlen pedig saját magára ár.
A bűnös hamis keresményt szerez, de igaz bérhez jut az, aki igazságot vet.
Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut, de aki a rosszat hajhásza, az a halálra.
Utálja az Úr az álnok szívűeket, de kedveli azokat, akiknek útja fedhetetlen.
Kezet rá, hogy nem marad büntetlenül a gonosz, de az igazak utódai megmenekülnek.
Mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs ízlése.
Az igazak csak jóra várhatnak, a bűnösök pedig csak haragot remélhetnek.
Van, aki bőven osztogat, mégis darabszik, más meg szűken mérje a járandóságot, mégis ínségbe jut.
Az ajándékozó bővelkedik, és aki más megvédi, maga is felügyül.
Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, de áldás száll annak a fejére, aki eladja.
Aki jóra törekszik, jó akaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhásza.
Elbukik, aki gazdagságban bízik, de az igazak virulnak, mint a lom.
Aki kárt okoz háza népének, szelet örököl, és szolgálva lesz a bölcsnek a bolond.
Az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyernek.
Bizony, az igaz is elnyeri jutalmát a földön, hát még a bűnös és vétkes ember.
Isten szent lelke áldja meg a hallott igét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem befogadói és megtartói lehessünk, most ezért imádkozunk fennállva. Örökké való Isten, hálát adunk azért, hogy ennek a nemzetnek lehetünk a tagjai. Akkor is, ha ebben a kicsi faluban élünk, vagy máshonnan, messzi vidékről, más országból érkezhettünk haza. Köszönjük, hogy otthonunk Magyarország. Köszönjük, hogy kiválasztottad a mi népünket, és eljuttattad hozzánk az evangéliumot. Köszönjük az előttünk járt hősöket a történelem viharaiban, akik szólni mertek, akik előmertek állni a kellő időben. Most annak van az ideje, hogy rád hallgassunk és figyeljük a te szavadat. Kérünk, szentelj meg minket a te igéddel, Jézus Krisztusért, mert a te igéd igazság. Amen. Isten igének és üzenetének meghallgatására készüljünk, és énekeljük a 463. ének első és második versét. Isten élő lelke, jöjj, 463. ének első és második verse. Istennek az a szent igéje, amely által keresi szívünket, ami úrunk ebben az órában, és annak üzenete, amelyet szent lelkének ereje által hirdetek közöttetek, az első korintusi levél első fejezetének mai napi szakaszában az első 17 versben található megírva. Pál, Krisztus Jézusnak Isten akaratából elhívott apostola, és Szosztenész, a testvér, az Isten gyülekezetének, amely Korintusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek azoknak, akiket elhívott és saját népévé tett, mindazokkal együtt, akik a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek, és a mi Urunk Jézus Krisztus napjára is így. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, a Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok. És ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek, én Pálé vagyok, én meg Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetet meg értetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok az Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krisztust és Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Sztefanász házanépét is, de rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje el ne veszítse az erejét. Amen. Egy olyan megoldási javaslat, ami mindenre használható, mindenre jó, azt gondolom egy józanul gondolkodó ember számára azonnal kérdéses. Mint ahogyan, ha egy olyan gyógyszert ajánl valaki, amiről köztudott, hogy mindent meggyógyít, minden fájdalmat csillapít és minden bajra megoldás jelent, lehet, hogy tisztelettel végighallgatjuk az ajánlatot, de azonnal a kétség felébred bennünk, mert köztudomású dolog az, testvérek, hogy ami mindenre jó, az semmire sem való, szoktuk is mondani. Ezen a nemzeti ünnepi istentiszteleten igénk által különleges módon három léptékben, háromféle mértékben és egyre szélesedő skálán területen mindent átfogó területekre elhaladva értsük meg az Isten igéjét, hogy az egyéntől, a személyünktől, a kisebb közösségeken keresztül, egészen a teremtettségig menően bizony van valami. Van valamiféle megoldási ajánlata az örökkévaló Istennek, amely nem ilyen bóvli, nem ilyen megmosolyogni való megoldási kísérlet, hanem ami a történelmi tapasztalatok, a hitvalló elődök, a keresztény bizonyság tétel szerint megoldást jelent. Egy olyan megoldás, amely felől nem lehet kétség a világnak bár van, nem lehet kétsége egy országnak, egy nemzetnek bár van kétsége, nem lehet kétsége egy családnak vagy egy gyülekezetnek, bár töredelemmel és szégyennel kell bevallani, hogy sokszor van kétségünk ebben a vonatkozásban. A megoldás, amiről prédikálok a mai napon, és nem újként, nem egyszeriként, az nem más, mint a korintusi levél kezdetén a nagy nyitányban sok oldalról sokszorosan lüktetésszerűen elhangzó személy név, amely nem Pálnak a neve, nem Krisztusnak a neve, nem Klópásnak a neve, hanem a jól ismert név, akire nézve megkereszteltük ezt a picin gyermeket az imént, Jézus Krisztus. Istennek, a világ teremtő és fenntartó urának, az ő fiában, Jézus Krisztusban kinyilvánított, közreadott és felkínált nagy rendező ereje, és ha úgy tetszik, ebben a technikával felgyorsított és ellátott világban az Isten rendező elve. Így lássuk tehát ezeket a területeket, ahogyan ígértem, ahogyan vezet bennünket Isten mai igéje, így lássuk az egyént, a szemét. Aki bemutatkozik ennek a levélnek a kezdetén társával, Szósztenésszel, az nem más, mint Pál apostol. Pálról van szó a levél kezdetén, ő írja, ő diktálja ezt a levelet a korintusi gyülekezetnek, és róla többet tudunk, mint Szósztenészről, mert alapos információink vannak a Szentírásból és a történeti iratokból, tudjuk, hogy ő az, akinek az élete különleges élet volt, lihegve, tehát szaladva, mindent beleadva üldözte, kimerülésig hajtotta mindazokat, akik az ő eredeti vallásának, az ő eredeti zsidó vallása meggyőződésének elképzelése szerint félreértették a tiszta tanítást, akik elfogadták az Isten által éppen számukra megígért messiást a Jézus Krisztus valóságos történelmi személyében. Mennyi energia, mennyi nekifeszülés, mennyi meggondolatlan, de a szenvedélytől átfűtött aktivitást áldozott ez az ember, ez a Saul, ez a Pál apostollá lett Saul ember az életéből arra, hogy a legjobb legyen. Az motiválta, amit a legtöbb ember motivál, a legjobb, a legkiválóbb, a leghíresebb, a legnagyobb teljesítményű szeretnék lenni. Saulnak ez volt az élet célja, testvérek, a legjobb keresztény üldöző szeretett volna lenni. Jó teológus volt, el is mondja, vallja is magáról, és mások is elismerik, tehát tudományban is, származásban is, kiváltságos pozícióban van, de most eljött az ideje. Eljött az ő ideje, hogy megmutassa itt a keresztény üldözés időszaka, most ő feltörhet a csúcsra. Megvan az esélye arra, az eszköztár, a szellemisége, hogy a legaktívabb, legjobb keresztény üldöző legyen. És lehet, hogy az is lehet. Bár erről már nem számol be a Szentírás, de nagyon sokakat láncra verő, zsidó aktivista lett Pál, Saul nevén korábban, azért, hogy elnyerje népe vezetőinek a kiváltságos elismerését, azért, hogyha kell még a saját népét leigázó római fennhatóság elismerését is kiváltsa, mert hát ez a kereszténység egy nagy tüske volt azért a kezdetektől a római birodalom akkor kiterjednek mondható testében. Teljesítményközpontú, emberi elismerés központú gondolkodással van felruházva Saul. És az az ominózus, az a nagyon híres, jól ismert találkozás, amikor találkozik valóságosan, fizikailag, szellemileg Krisztussal, akkor az ő életének nem csak forduló pontja, hanem gyógyító pontja lesz. Mert ugyanebből az emberből a Krisztussal való találkozás, pontosabban maga Krisztus egy új gondolkodású embert formál, aki többé már nem akar a sor elején állni, akinek nem az az élet célja, hogy elvegyen emberektől valamit, hanem az motiválja, hogy valamit odaadjon a másik embernek, aki nem akar első lenni, hanem azt mondja, hogy tökéletes hely, az utolsó hely is, csak nem mindegy, hogy melyik sorban. Nem akar mások elismerésében kéjelegni, hanem az emeli fel, hogyha valakihez lehajolhat, és amikor lehajolt, felemelheti magával azt a másik embertársát, és nem az a fontos, hogy ő 3 centivel, vagy néhány raglétrányi elismeréssel alacsonyabb lett a közmegítélés szerint. Testvérek, az emberi szív, az emberi életérzés, az emberi életcél meggyógyulásáról van szó elsősorban Jézus Krisztus által, csakis ő általa. Addig bizony tapogatózás az emberi élet. Addig filozófiai rendszerekhez való igazodás, vagy igazodni akarás, vagy kényszerülés, vagy tudás, amíg a Teremtővel, a megváltó Istennel egyenesben nem jut az ember, zöld ágra nem vergődik a hite által. Tapogatózás az élet. Csak magunkat becsüljük, vagy becsültetjük fel másokkal. Nyilván az elvégzett munkánk, a kapacitásunk, az alaptermészetünk, a fenntartható erényeink, vagy eredményeink, a viszonylagos becsületességünk alapján. És ha jól megnézed az életedet, már is azt kell mondani, jé, ezek a kategóriák, ezek az életed beárazni képes gondolatok olyanok, amiben bele lehet taposni. Mindegyiket szét lehet rugni, mindegyiket meg lehet gyalázni, akár csak emberi igyekezettel, furfanggal vagy fizikai erővel tönkre lehet tenni. A becsületességünknek a megsértésétől, a becsületesség sérelme okozta fájdalomtól, a javaink elkobzása, elrablásán keresztül, akár a síremlékek meggyalázásáig menően nincs egy tenyérnyi hely az életünkben. Nincs egy gondolati terület az életünkben, amit ne lehetne megcsonkítani emberi rossz indulattal. Tehát az egyéni életünk, a személyességünk, a személyiségünk alapjaiban védelemre, alapjaiban biztonságra szorul, és amiről itt Pál apostol beszél, a Krisztussal való Isten kapcsolat, a mennyei aláhajlás, az isteni gondolatban való részesedés, a hozzávaló kötődés által megkaphatjuk ezt a védelmet, mert elérjük azt, hogy a létezésem előtti rólam való tudás az Istennek az életem előtti gyökerekig hat, és elérem azt a Krisztus általi megvilágosodásban, hogy a földi létezésem utáni valóságos, de másként való létezés az ismeretlen örök jövendő is garantált. A földi lét utáni tudatos létezés is. Hát ebben a távlatban gondolkodni jelenti a keresztény életet. Tudom, hogy akkor is léteztem az Isten tervében, gondolatában, amikor még nem voltam. Gyönyörűen beszél erről a 139. Zsoltár, és akkor is leszek, amikor már a számodra nem leszek, nem létezek, mert az emberi egzisztencia ebben a formában megszűnik. És a második terület a közösség. A legtermészetesebb közösségek, a családi vagy a gyülekezeti közösség, amelyről kiderül, hogy egyáltalán nem sérthetetlen. Melyikőtök családja sérthetetlen? Melyikőtök családjába ne tudna betörni valami, ami megrontaná az egységet, a szentséget, az összetartozást? Hol van az a szerelem, amelyet nem kaparhatna meg az ördög a maga karmaival? Hol vannak azok az emberi kapcsolatok, amelyekre nézve azt mondhatna az ember melveregetve, hogy ezt semmi, de semmi nem döntheti meg? Fájdalmas. Fájdalmas valóság, de kikezdhető minden emberi társulás, közösség, család. Itt van a bizonyíték a Bibliában, nem beszélünk mellé. A korintusi gyülekezet közössége, a szentek közössége, az urvacsorázó közössége, megtámadható közösség. Mert az egyik azt mondja, én Pálé vagyok, odahúz a szívem. A másik azt mondja, én Apollósé vagyok, mert odahúz a szívem, és az szimpatikus pártoskodás. Egymásnak való hátatfordítás, egymásnak a letaposás, a másik fölé való kerekedés, beszüremlik még az anyaszent egyház falai közé is. És húznak Korintusban erre, és húznak arra, és bizonyítják, hogy de nagyon kell a gyógyulás. De nagyon kell a gyógyulás a magyar családoknak és a magyar gyülekezeti közösségeknek, és ma aktuálisan ki kell mondani, de nagyon kell a gyógyulás ennek a sokfelé szakított, sokféle oldalazott magyar nemzetközösségnek is. És itt van erre nézve is az egyetlen megoldás. A Korintusi levél nyitányában azt mondja az Isten Pál apostolon keresztül, emberek, nehogy azt higgyétek, hogy felfedezhetitek azt, ami megvan, amit az Isten tett le. Nem lehet felfedezni azt, ami az emberi korlátoltság miatt felfedezhetetlen. A megoldás ugyanaz a Krisztus. Az apostol, amikor erről beszél, szinte mindent letol az asztalról. Egy kicsit olyan illetlenül letakarít, leseper az asztalról mindent, és mintha azt mondaná, hagyjatok már félbe az emberi agyalgásokkal, a folyton ismétlődő okozati összefüggésekkel, hagyjatok már félbe azokkal a próbálkozásokkal, amivel beleruppant az életetek. Az eltérések növelése helyett inkább egy kicsit lejjebb, megalázkodva lássátok be, hogy Krisztusban, az Isten egyesítő fiában, a megváltó erejében egyé válhattok. Hát lássátok már be végre valahára magyar családok, magyar nemzet, magyar falvak, magyar városok. Lássátok be végre valahára, hogy egyek csak a teremtő, alkotó, Isten egyesítő elgondolása által lehettek, nem lesztek egyformák, de ő benne látjátok meg, hogy egyenlő értékűek vagytok, olyanok, akik az Atya előtt való bűnadóság számláját mindannyian eltörölve kaphatjátok vissza hit által, és ebben a tartozás rendszerben nagyon gyarló az a gondolkodás, hogy olyan másik az kevesebbel tartozott. Vagy én kevesebbel tartoztam, mert én nem gyilkoltam, vagy én nem loptam úgy és annyit, mint az a másik. Az Isten előtt való adósságrendszer önmagában mennyiségét tekintve függetlenül kizáró ok az Isten országába való bejutásba. És éppen ezért, aki átélte az Isten ölelését, aki átélte az Isten hozzá felé való közeledését, és elfogadta a Krisztusban való szabadítás egyesítő erejének az élményét, az az ember boldog, az az ember örül a másik embernek, a nyomorultnak, a más szavú, a más színű embernek, örül a másiknak, mert Krisztusban van az élete. És végül az egyetemes egyház és az egyetemes emberiség baját is orvosolja az apostol, az éppen aktuális baját. Úgy, ahogyan 1848-ban próbálták isteni akarattal vagy emberi igyekezettel is orvosolni az akkori baját a magyar nemzetnek. Ma itt az a feladatunk, hogy a mai baját orvosoljuk a népünknek. A mai problémáit, amire azt mondanánk, hogy ja, igen, tudjuk, mert megtanultuk, olvastuk, halljuk, gazdasági eredetű a dolog. Valaki hozzáteszi, erkölcsi eredetű a dolog, morális eredetű a baj. Hát most ezt az elemzést én nem tehetem meg sem jogkörömből, sem felhatalmazásomból, fakadóan, se szakmai alapon, de azt meg kell tennem, amit rám bízott az Isten, hogy kimondjam, nincs más orvoslási lehetőség, nincs más javallat, mint a Krisztusból eredeztethető világszemléletnek a hirdetése, a Krisztusban megújított ember által való világra való hatás, az a Krisztus ideológia, az a szemlélet, amely a múltba és a jövőbe is gyökerezik és táplálkozik és termel, amelyik a múltban, az előbb említett létezésünk előtti múltból fakad, és a létezésünk utáni időben is gyümölcsöt terem, amely megállt parancsol életszemlélet, amely megállt parancsol a mérhetetlen fogyasztásnak, a hazug család életmódnak, az igaztalan beszédnek, a nyilvánvaló igazságtalanságnak, a félrevezetettségnek, kereszténynek lenni. Ez az üzenet a teremtett világ számára. Egy olyan kultúrát, egy olyan életmódot felvállalni a magad életében, a magad családjában, a mi gyülekezetünkben, amelynek kicsiségével is nagy hatása van az össztársadalomra és a teremtett világra. Kereszténynek lenni ugyanis egészen más, mint ahogy az emberek gondolják. Kereszténynek lenni életszemlélet, kereszténynek lenni életmód, és ezen az ünnepen, ezen az éppen vasárnapra eső szép március 15-ei ünnepen a mi kis gyülekezeti közösségünk igencsak hozzájárulhat, nem is kis mértékben, és ne legyincsetek gondolatban sem erre, a magyar nemzet megépüléséhez, nem többel és nem kevesebbel, mint azzal, hogy ennek a gyülekezetnek a tagjai, idézőjelben mondom, fajtiszta keresztjének, nem lárpullár keresztjének, nem névleges keresztjének, aki heti egy órában tudnak kereszténykedni egy prédikáció meghallgatását, élvezni vagy elszenvedni, hanem minőségi keresztjének. Nem lehet többel hozzájárulnod, és nem szabad kevesebbel hozzájárulnod ennek a népnek a megerősödéséhez, tisztulásához, önmagára találásához. Az meg, hogy milyenek az igazi keresztjének, azt meg nem én fogom megmondani, hogy vita ne legyen közöttünk, mint Korintusban támadt, hanem hadd mondjam el a második századból, hadd olvassam fel az akkori igazi keresztjénekről szóló egyik kémjelentést, egy Arisztidesz görög pogány jelenti Hadrianus császárnak, egy kém a megbízó császárnak, hogy milyenek az igazi keresztjének. Idézőjelben vannak ezek a szavak, ezek a mondatok. Azt mondja a kém a császárnak, a keresztjének ismerik Istenüket és bíznak benne. Megbocsátnak azoknak, akik őket elnyomják, és barátokként szeretik őket. Ellenségeikkel jót cselekszenek, asszonyaik tiszták, leányaik erkölcsösek. Férfiak nem kötnek kétes hírű házasságot, és maguk is őrizkednek minden tisztátalanságtól és erkölcstelenségtől. Keresztjének családjukat szeretik, és az Istenükhöz vezetgetik őket. Egymást csak testvérnek szólítják, és akként is cselekszenek egymással, az özvegyeket segítik, sőt, azoknak árváit is, akik velük erőszakoskodtak. Akinek van, az ad annak, akinek nincs, zúgolódás nélkül. Ha idegennel kerülnek össze, örömmel hívogatják összejöveteleikre, és testvérként bánnak vele. Ha valaki közülük szegény lesz és szükséget lát, és nekik sincs elég, 2-3 napig bőjtölnek, és így megbőjtölt élelemmel megsegítik a rászorulót. Messiásuk parancsainak engedelmeskednek. Minden reggel, sőt, minden órában dicsérik az Istent, és megköszönik annak jóságát. Mindenki jót beszél felőlük, csak ők nem beszélnek saját jó cselekedeteikről, sőt, vigyáznak, hogy lehetőleg más ne tudjon azokról. Egy új nép cselekedetei ezek, felséges császár, és van valami isteni benne. Egy új nép cselekedetei ezek, felséges császár, és van valami isteni bennük. Amen. A 393. ének második versével feleljünk Isten megszólító szavára. A 393. ének második verse: Él az Úr, áll ígérete. És mindenható Isten, bűnbánattal teszünk vallást arról, hogy mi személyesen, családilag, gyülekezetileg és nemzetünk vonatkozásában is sokszor próbáltunk kibújni a te kezeid közül, hogy megvalósítsuk a magunk álmait, a maga biztonságunkat, terepre vigyük és bebizonyítsuk neked, magunknak és másoknak, hogy vagyunk mi valakik. És legalább ennyiszer bebizonyosodott minden bukásunk, minden gyengeségünk, bűneink, elhajlásaink. Most alázattal emelkedünk fel hozzád a te lelked ereje által, tudva az, hogy megbocsátod a mi emberkedéseinket, és te adod vissza emberi méltóságunkat a Krisztusban való megszabadulás üzenete által. Köszönjük neked, Atyánk, hogy van népünk, van nemzetünk, a sok tekintetben önfia vágta sebét is, igazolódik rajtunk, de kérünk téged, kegyelmezz nekünk minden tekintetben. Kegyelmezz a betegeinknek gyógyulással, a megtört szívű gyászhordozóknak vigasztalódással, a hontalanoknak otthon találással, a nincsteleneknek kenyér és ruházat találásával, munkára leléssel. Segíts kapcsolataink megépülésében, rendezésében, az Anya Szent Egyház feléledésében, megújulásában, a nemzet ébredésében. Mindezt csodálatos módon kérjük, hogy az egységteremtő lélek uraljon el bennünket, háborúságok és egymás gyalázása nélkül történjen. Így áld meg bennünket, Atyánk, tégy igazi nemzetté, keresztjénekké, követőiddé, és tarts meg bennünket. Őrizd meg abban a felelősségben, amiben ma megerősítettél, és amit ránk ruháztál. áld meg a legkisebbet, akit befogadtunk a keresztség által az Anyaszent Egyházba, és a legidősebb testvért, aki itt van, aki hallotta az evangéliumot, aki a legtovább él a földön közöttünk, és aki a leghamarabb távozik el mellőlünk. Te mindenható Isten vagy, ezért nyugton bízunk rád magunkat, életünket, ezt a mai ünnepnapot, hogy békességesen menjen végbe mindenütt, minden megemlékezés. Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten, halld meg a mi imánkat, ami Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Együtt imádkozzuk, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hálaadással és méltó emlékezéssel álljunk meg néhány percig azok előtt és azoknak az emléke előtt, akik az 1848-as, 49-es szabadságharcban áldozatot vállaltak a nemzet felemelkedéséért, imádkozzuk. Magyaros tudatossággal és keresztény bizonyossággal nemzet imádságunkat, a magyar himnuszt. A hirdetéseket. Szeretettel hirdetem a gyülekezetnek, hogy a mai délutáni istentisztelet a szokásos rendben 3 órakor kezdődik, és délután 4 órakor a közösségi házban, a kultúrházban lesz a március 15-i községi megemlékezés, amelyre szeretettel hívunk és várunk minden testvérünket, tehát aki istentiszteletre jön, az is elérkezik még az ünnepségre délután 4 órára a kultúrházban. Hirdetem továbbá a gyülekezetnek, hogy a ránk következő kedden itt a gyülekezeti teremben a Nyírségi Református Egyházmegye Gazdasági Bizottsági és Tanácsülése lesz délután 4:30 órától, tehát az itt levő vendégek az egyházmegye felelős döntéshozói lesznek, hordozunk imádságban ezeket az alkalmakat is. Hirdetem továbbá, hogy tervünk szerint a jövő vasárnap délután az elmúlt évben lebonyolított bibliaismereti verseny záró alkalmát szeretnénk megszervezni azoknak, akik ebben részt vettek, de mindannyiunknak. Éppen ezért a délutáni istentiszteletet 3 órától a kultúrházban szeretnénk a közösségi házban megtartani, ahol a versenyben résztvevő hittanosok megkapják a fáradtságuk méltó jutalmát, az ajándékcsomagjaikat, és egy közös gyülekezeti bibliai játékra
is hívunk mindenkit Isten igéje mellett, tehát az idősekre is nagy szükség van, és a középkorúakra. Tehát úgy készüljünk, hogy jövő vasárnap a délutáni alkalmat nem itt, hanem a kultúrházban tartjuk, és egy kötetlenebb, kedvesebb formában számítva a testvérek jelenlétére. Hirdetem továbbá, hogy a vizsga istentisztelete segéd lelkészünknek, Szoren Attila tiszteletes úrnak, a hónap utolsó vasárnapján lesz, ez 29-ét, ő tudja ezt pontosan, 29-ét jelent. Ha ilyen jóra fordul az időjárás, és nem változik rosszabbra, akkor azt gondolom, hogy megkísérelhetjük a templomba való bemenetelt, de még a jövő vasárnap itt leszünk. Tehát két hét múlva lesz a vizsga istentisztelet, és dr. Gonda László, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem adjunktusa lesz a vizsgáztató tanár, az egyházmegye küldöttét pedig majd kikeressük a egyházmegyei közösségben még addig. Isten áldja meg mindannyiunk életét, ő legyen gyülekezetünknek, személyes életünknek és családjainknak is a jövőben őriző pásztora. 434. dicsérettel zárjuk istentiszteletünket, vezess Jézusunk, vélet indulunk. Kéréseiteket mindenkor hálaadással tárjátok a mi Urunk elé, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat, ami Urunk az Úr Jézus Krisztus által. Amen.